105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Van, aki suttogép, van olyan is, aki mindent túlüvölt. Volt már olyan, aki félelemből más karjába dőlt. Van, aki integet, van olyan is, aki párszor hátra néz. A vonat füttyen, a földre könnyhul, a vándor útra kész. Van, aki odébb áll, van, aki szigorúan figyel. A jegyemet nézem, hogy ezzel a számmal meddig mehetek el. Van, aki mit sem ért, van, aki szerint ez csak véletlen. Hogy a jegyemen nagy betűkkel miért írja azt, hogy végtelen. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Állva szól egy hang, hogy jegyeket, bérleteket. Van, aki stabilan áll, van, aki épp egy újság mögül figyel. Hiába minden indulat, innen úgysem mozdulok el. Nagy az aj, de attól tisztán hallható, ahogy leszállásra kényszerít engem a hangos bemondó. Fékezik, de olyan üres ez az állomás. Úgy tűnik, ez csupán csak egy furcsa látomás. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Ugyanaz a lépcsőház. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház.
Nemzeti Sport Rádió.
sucker for you.
Yeah.
Don't complicate it.
Yeah.
'Cause I know you and you know everything about me. I can't remember all of the nights I don't remember when you're around me.
I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, you get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And maybe you know it's obvious.
I'm a sucker for you. For you.
Yeah. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And maybe you know it's obvious.
I'm a sucker for you.
Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat itt a Sportolók slágerlistájában. Kergéstem ma is házigazda, és a mai vendégem egy... Mielőtt még elárulnám a nevét, nagyon-nagyon sokan ismerhetik a nevét, sőt biztosan nagyon sokan ismerik a nevét, ami adott esetben régebben egy kis kuszaságot is okozhatott néhány ember fejében. Viszont ez az úriember, aki itt van most nálam, egy nagyon jó megjelenésű, nagyon szabályok között, legalábbis úgy tűnik, hogy nagyon szabályos keretek között élő, mindig szép ruhákban, mintha mindig meg lenne minden tervezve, egy olyan sportágból jön, ami valószínűleg előfeltétele annak a működésnek, amit amúgy most róla látunk, akár a közösségi médiákban, vagy akár a személyes megnyilvánulásai kapcsán. A mai vendégem Berki Krisztián, olimpiai bajnok tornán. Szia, Krisztián!
Szia! Köszönöm szépen a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat én is.
Krisztián, ez a fajta életvitel, amit így sugárzol magadról, ez a sportból jön, abból, hogy egy ilyen nagyon szigorú sportágban nevelkedtetek, és ahol megvan az a fajta erős hierarchikus rendszer, és ez a, hát hogy mondjam, ez a tiszteletadás, és ez a tudatosság, ez ennek köszönhető ez a fajta viselkedés, ahogy viselkedsz, tehát ez a mindig nagyon illedelmes, mindig nagyon felöltözött, mindig időben érkezik, mindig olyan minden így össze van rakva költed, vagy te már amúgy azt gondolod, hogy azért lettél tornász, mert amúgy ilyen vagy alapból is.
Hát szerintem azért nagyon sokat köszönhetek a tornának és önmagának, a sportvilágának, de amúgy ez számomra is furcsa, hogy ennyire ez jön át, mert amúgy én egy nagyon spontán ember vagyok, szóval, hogy azért...
Ezt kimondta neked amúgy?
Én annak tartom magam.
Jaj, akkor így jó.
De örülök neki, hogyha egy picit ilyen tervezettebbnek tűnik az életem és minden, ami körbevesz. Vannak nyilván azért főleg inkább a közösségi médián tervezett kampányszerű dolgaim, de amúgy én általában mindig ugyanaz az ember próbálok lenni. Persze az eredmények és az évek azért változtattak valamennyire a személyiségemen, de hogy tényleg én valamikor reggel felkelek és spontán indulok el. Amit pontosan betartok, azok az időkeret, hogy tényleg időben odaérni mindenhova, inkább megtanultam, hogy inkább én várjak, mint rám várjanak, és hogy talán ez az egyetlen olyan része az életnek, amit nagyon fontosnak tartok, és tényleg ebben hiszek, és ezt vallom is.
A sportpályafutásod befejezése után azért továbbra is aktívan ott maradtál a tornaszövetség mellett. Ez amúgy jellemző a tornászokra? Tehát a tornászok, hogyha abba adják a versenyzést, vagy azt mondják a sportágnak, hogy akkor viszontlátásra, akkor maradnak valamilyen szinten a sportág házatáján?
Az előttem lévő generációnál ez azért nem volt ennyire jellemző, viszont az én generációm szerencsére én azt látom, hogy az előttünk lévő idősebbek, idézőjelben jó értelembe vett idősebb edzők, vezetők változtak, és érzik azt, hogy kell a fiatalitás, kellenek az újabb és frissebb impulzusok mind a szövetségi vezetői szinten, mind pedig lent a tornatermekben. Úgyhogy tényleg az én pályafutásom alatt mellettem lévő edzőtársak, ők többségben edzők lettek, vagy éppen valamilyen klubszinten elhelyezkedtek. Úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy tényleg azt látom, hogy az én korosztályom az megtalálta idézőjelben a jövőjét a tornasporton belül, és nem kellett nagyon civil irányba elindulnia.
Vagyis az már lehet egy igen, egy civil irány, hogy kiléptetek, mint sportolók, de mint segítők, igen, bármilyen szempontból is maradtatok a sportág mellett. Otthon is olyanok a tornászok, amilyenek amúgy az adott versenyszámokban, vagy nemekben az adott versenyek alatt? Tehát ti ugyanúgy működtök otthon is, ilyen precíz, pontos, vagy vannak nagyon link sportolók, tehát tornászok is?
Hát azért vannak szerencsére, azért,
jaj, de jó.
Azért nem az a, nem feltétlenül mindenkire a precizitás, és tényleg az a munkamorál jellemző, mint ami akár rám, vagy talán tényleg azokra, akik oda jutnak a válogatott szinthez, de azért szerintem maga a közösség az nagyon jó, és az formálja az embert, és én mindig azt mondtam, hogy, és ezt vallom, és ezt is mondom a jelenlegi versenyzőinknek, hogy nem feltétlenül az fog minket minősíteni, amit a tornateremben teszünk és csinálunk, hanem azon kívül is valahogy sportolónak, tornásznak kell maradnunk, mert az nagyon szép és jó dolog szerintem, hogyha az ember megcsinálja az edzés munkáját, viszont a profizmus az sok esetben a tornatermen kívül kezdődik, és ott kell még jobban odafigyelnünk a civil életünkben azokra a dolgokra, amiket teszünk, főleg ha már példaképpé váltunk bizonyos gyerekek vagy emberek számára, akkor igenis sportolóként jó irányba kell vinnünk a saját életünket is, és hát a környezetünkét is.
Nagyon röviden bemutatnának, Krisztián, jó? A teljesség igénye nélkül. Ha bármilyen olyan eredményet, amit nem hangsúlyozok ki, azt kér, és úgy gondolt, hogy ezt most mindenképpen itt el kell mondani, akkor tegyük meg, kérlek.
Rendben.
De ennek a lényege az, hogy csak így kontextusba helyezzelek, hogy azért mégis, hogy milyen nagyszerű sportoló vagy. Tehát a mai vendégem Berki Krisztián, Budapesten született 1985. március 18-án, olimpiai bajnok, háromszoros világbajnok és hatszoros euróbajnok magyar tornász, lólengés specialista. Kelsiben kezdted, majd az UTA sportolója volt, és 2021-től a Magyar Torna Szövetség sportigazgatója vagy. Feleségede Berki Máriával, aki szintén sportoló, tékvandós.
Igen.
Van egy csodálatos lányatok, Lia.
Igen.
Akivel nagyon sokat látlak, hogy nagyon-nagyon büszke apukaként viseled ezt az édes terhet vele. Még egy nagyon fontos dolog, amit azért nem mindenki mondhat el magáról, és a ti sportágatok ilyen szempontból szerencsés, hogy egy tornaelemet neveztek el rólad 2016-ban, a Nemzetközi Torna Szövetség bólengésben tornaelemet nevezett el róla Magyar Zoltán és Sivadó János után, ő a harmadik magyar tornász, akivel ez megesik. Azért ez óriási megtiszteltetés, nem? Hogyha egy tornaelemet neveznek el rólad abban a sportágban, ráadásul, vagy abban a nemben, ami a kedvenced, és ez így mind a mellett, hogy az eredményed is természetesen megmaradnak az örökké valóságnak ilyen tekintetben, mert azért ezeket már jegyzik, ezek már azok az eredmények, azért, hogyha van egy torna elemed, amit bemutathatnak, vagy gyakorolhatnak, az is egy nagyon fontos dolog, és esetleg egyszer, amikor azt mondod a gyerekeknek, te figyelj most akkor, vagy hogy van ez, hogy mondod a gyerekeknek, hogy te figyelj, akkor most ezt a Berki Krisztián torna elemet fogjuk gyakorolni.
Igen, hát ugye tényleg maguk az eredmények, azok szép és nagyon jó dolgok, de azért az idő múlásával, ha nem lapozzuk fel az almanakot, akkor nem tudjuk, hogy kik és mik, kik voltak az olimpiai bajnokaink, de ezekkel a dolgokkal talán tényleg még nyomatékosíthatjuk egy picit a nevünket a tornasportban, és tényleg nagyon-nagyon érdekes szituáció volt, amikor számomra is kiderült, hogy ezt az elemet az én nevemről, és hogy elfogadták, amit beadtunk, az én nevemről fogják elnevezni. Emlékszem, hogy akkor már itt tényleg Rio utáni időszakban voltunk, és lent melegítettem a tornacsarnokba, lejött hozzám dr. Magyar Zoltán elnök úr, és mondta, hogy van két nagyon jó hírem, mondtam, hogy hát akkor olyan rossz napom nem lehet, a két jó hírrel érkezett, és jelezte, hogy az az elem, amit csináltunk a Thomas Orsó, az D-értékű elem volt még Londonban, és hogy utána fölemelték egy tizeddel följebb E-értékű elemre. Így már 5 tizedet ért a gyakorlatban. Ugye az elem kategóriák A-tól egészen G elemig be vannak sorolva, és minden egyes elemérték egy-egy tizedet emelkedik, és hát így értékesebbé vált. Aztán fogta magát, és elment. És akkor így utána gondolkodtam, hogy hát azt mondta, hogy két jó híre van, és hát utána szóltam, hogy elnök úr, azt mondtad, kettő jó hír van, és akkor, ja igen, hát a lényeget elfelejtettem majdnem, hogy most már a te neved fémjelzi ezt az elemet, és Berki elemként van a Torna Kódexben, úgyhogy ilyen szempontból tényleg egy nagyon-nagyon megható dolog volt, bár én 2008-ban csináltam először versenyen, kellett egy kis idő, hogy elteljen, hogy végre az én nevemet viselje.
Ezt gratulálok, azért ez egy nagy eredmény.
Köszönöm.
Krisztián, hogy gondolsz vissza a pályafutásodra, mindamellett, hogy olimpiai bajnok vagy, de azért neked egy voltak hektikus korszakai a pályafutásodnak, amikor úgy adta magát a helyzet, hogy ez sikerüljön, az, amit szerettél volna, és valahogy mégsem sikerült. Aztán végül összeállt minden, és utána jöttek a sérülések, hogy mindazt tudva, hogy a torna az egy borzasztóan nehéz sportág, és az ízületeidet, az izmaidat, azt azért iszonyatosan igénybe veszi, és szinte vannak olyan sportolók, akiknek minden egyes edzés szenvedés, ezt sokan nem tudják, de ugye született erről egy vagy valami hasonló témáról a fehér tenyér, ami nem tudom, hogy mennyire igaz, mert én ennyire nem vagyok benne a sportágban, ezt ti látjátok, de azért ott elég kemény jelentek vannak benne, és elég keményen mutatja be magát a sportágatokat, és nem biztosan nagyon sok gyermek kedvet kap ahhoz, vagy inkább azt mondom, hogy szülő kedvet kap ahhoz, hogy ilyen közegbe vigye le a gyerekét. Mind a mellett én nem azt látom, hogy a tornászok bármilyen szempontból is, a fizikai az oké, mert az élsport azért okoz fizikai maradandó sérüléseket is akár, amik azért nem szerencsések bármennyire, és azt mondjuk, hogy a sport az egészséges, de mentális sérüléseket nem látok, vagy nem vélek felfedezni a tornászokon is, és többnyire azért szeretettel gondolnak vissza a saját sportágukra, hogy a kérdés lényegében, hogy te hogy gondolsz vissza így a pályafutásodra, hogy maradéktalanul elégedett vagy, hogy elégedett tudsz lenni, vagy vannak olyan részei a pályafutásodnak, akár utánpótlás, akár már felnőtt korodban, amire azt mondod, hogy ez nem, ennek másképp kellett volna, hogy legyen.
Igazából nagyon sok hullámvölgy volt azért nálam is. Nyilván a sikerek azok mindig segítettek ezen túllendülni, és vissza tudtam térni abba a mederbe, ami utána a következő sikert hozta. De mindig azt mondom, hogy kellenek a sikertelen részek, a negatív része is kell egy pályafutásnak, hogy meglegyen, mert különben nem tudnánk értékelni azokat a kisebb versenyeket, mert persze egy idő után az ember, a versenyző felfogja, hogy akár olimpiára is kijuthat, az eredményei talán azt támasztják el, hogy akár olimpiai bajnok is lehet, de nem feltétlenül mindig ezek a legfőbb célok. Szerintem tervezetten, amit az edzőm folyamatosan, Kovács István tervezett, betartottam azt a programot, és versenyről versenyre lépkedtünk előre. Ugye én, amikor felkerültem a felnőtt mezőnyben, 2002-ben volt még előtte egy junior verseny, ahol ezüstérmes lettem lólengésben, a Pátraszi Európa-bajnokságon. Szerencsémre évvégén Debrecenben rendeztünk egy felnőtt szerenkénti világbajnokságot, ahol 17 évesen bekerültem a felnőttek közé, és 9. helyen végeztem a világbajnokságon. Onnan éreztük azt, hogy talán a lólengésre kell koncentrálni, és ezt kell tovább vinnünk. És akkor jöttek az eredmények, voltak rossz versenyek szerencsére. Ugye ha nagyon ki kell emelnem egy olyan pontját az életemnek, ami fájó pont volt, de onnan is föl tudtunk állni, és megerősített, és utána szárnyaltunk, az a 2007-es Stuttgarti kvalifikációs világbajnokság, amin világbajnoki ezüstéremmel, teszem hozzá, életem első VB ezüstérme volt, nem örülhettem neki, mert nem jutottam ki a pekingi olimpiára, hiszen az akkori szabály csak a világbajnokot juttatták ki lólengésben. Úgyhogy ez is valahogy kellett. 2 hét után újra beszéltem az edzőmmel, kaptam 2 hét pihenőt a világbajnokság után, újra beszéltünk, ő is azt mondta, hogy még azért elég fiatal vagyok ahhoz, hogy föladjuk, és 2008-ban, ahogy lement a pekingi olimpia, utána 2008-ban már újra Európa-bajnok lettem, és onnantól kezdve Londonig szárnyaltunk.
Nagyon nagy név voltál már a pekingi olimpia előtt. Én nem csak a tornában, de a magyar sportban, én nagyon sokat hallottam rólad, és ezzel valószínűleg nem egyedül voltam így idehaza. és nagyon nagy meglepetés volt, hogy nem jutották ki akkor az olimpiára, mert nagyjából mindenki úgy számolt veled, hogyha te kijutsz, akkor olimpia bajnok lesz. Ami persze ez egy ilyen nagyon, talán mondhatjuk azt is, hogy bután megelőlegezett bizalom minden sportoló vagy sportággal szemben, mert ott napi forma dönt, és a napi forma az bármit hozhat, és ugye ti sportágatok is pontozó sportág, tehát hogy ott vannak benne még rejtett akadályok is, amiket meg kell ugrani különböző szempontokból, de valószínű azért, mint minden sportonak, azért neked is vannak olyan lazább pillanatod, amikor mondjuk zenét hallgatsz. Hát akkor hallgassuk meg Belki Krisztián zenéjét.
Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban.
Ez a Sportolók slágerlistája.
A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A másik oldalamra, amikor üzentek, hogy a 2x4-es lépcsőházban többen is tüzelnek, de nem a katonák, hanem a gyengébbik csapat, kinek napóra jönne egy kapcsolat. És benne voltál te is a körbe, valami ismeretlen ölben. Hát köszönjük meg az utolsó pohár bornak, hogy összehozott minket az utókornak. Nem tudhattuk, hogy mire iszunk előre. Egy ártatlan kocs volt, és nézd, mi lett belőle. Mindenünk ki van bélelve, nem tervezett összetekintés. Mi nem tudtuk, hogy egy életre megváltoztat mindent körülöttünk. Mire rájöttünk, kicsit megöregettünk. De csak egy pohár kellett hozzá, hogy egy perc alatt felnőjünk. Hát köszönjük meg az utolsó pohár bornak, összehozott minket az utókornak. Nem tudhattuk, hogy mire iszunk előre. Egy ártatlan kocs volt, és nézd, mi lett belőle. Pedig tervünk nem volt más, csak együtt lenni, míg a többiek ránk szólnak. De látták, hogy kezdődik valami, s folytatódni fog holnap. Hát köszönjük meg az utolsó pohár bornak, hogy összehozott minket az utókornak. Nem tudhattuk, hogy mire iszunk előre. Egy ártatlan kocs volt, és nézd, mi lett belőle. Hát köszönjük meg az utolsó pohár bornak, hogy összehozott minket az utókornak. Nem tudhattuk, hogy mire iszunk előre. Egy ártatlan kocs volt, és nézd, mi lett belőle.
Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Sportolók sláger listája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk a beszélgetésünket Berki Krisztián olimpiai bajnok tornásszal. Krisztián, egy olyan kérdést, rutinos vagy, benne voltál, Ugye említettük a Fehér Tenyér című filmet, és hogy ezt azért hogy tudja maga a sportág kompenzálni, hogy azért tudjon gyűjteni, toborozni versenyzőket, és bent is tudja őket tartani. De hogy látod, hogy lehet bevonzani a tornába a gyerekeket, tehát fiúkat, lányokat teljesen független? Hogy lehet meggyőzni a szülőket, hogy ők mind a mellett, hogy óriási áldozat bármilyen sportágra is hordani a gyerekeket, de azért ez nem egy játék. Tehát a torna ilyen szempontból nem egy játék, nem egy labdajáték, mondjuk, mint egy nevezük, mondjuk csak a vízilabda, hogy bedobják a labdát, ha tudsz úszni, akkor meg elkezdesz vízilabdázgatni. Most egy picikét nyilván van ebbe azért önirónia is. De hogy veszik rá a gyerekeket arra, hogy tornasor, hogy tartsd a lábad, hogy öltözz fel, hogy viselkedj, iszonyatosan nagy önuralom, mert ez a küzdősportágakban is kell, de ott azért ki tudod adni ezt a feszültséget, hogy azért odamész, a másikat kicsit meggyepálod, tehát ott van valami érzelmi ventilációra lehetőség, ti pedig farccal, rezzenéstelen testtel, gyűrű, ló, talaj, és nem hibázhatsz, tehát hogy itt saját magadnak egy olyan ellenfele és segítője vagy egyben, hogy ez hogy lehet a gyerekeket erre rávenni, hogy ez kicsi koruktól, mert ugyanátok nagyon korán kezdik el a tornát, és amúgy nagyon helyesen a gyerekek, de hogy kezdenek bennmaradni a versenyhoz, hogy kezdenek el versenyezni, hogy bűvölitek meg őket, hogy ott maradjanak?
Hát ugye azzal kezdeném, hogy azért a Fehér Tenyér az nagyon a régi idők tornája, szerencsére azért már az én időmben nem volt ilyen jellegű, persze kaptunk fenékberugást, fülcimpahúzást, meg messzelkötelet egész edzésidő alatt, szóval voltak azért büntetések, ami nem a leghumánusabb nyilván, de abban az időben ez bőven belefért, valamennyire mostaniba is bele kéne félni, mert pontosan kiemelted azt, hogy ez egy azért eléggé sérülésérzékeny sportág, és nem feltétlenül csak azért, mert az ember leesik a szerről, hanem velem is volt olyan, hogy gyűrűn kézen álltam, és alattam pont egy kisgyerek szaladt át. És hogyha én akkor lendülök le, akkor valószínűleg a falról kell lekaparni szegény kisrácot, úgyhogy azért itt a fegyelem az elsődleges. Bár ezt is most már én úgy látom, hogy az edzők, főleg az újkori edzők, azok nagyon jól megtalálják ezzel a generációval a közös hangot, és nyilván magának a tornának a kezdetleges részei azok, hogy játékosan bevonzani a gyerekeket. Nagyon nehéz, és ahogy te is kiemelted, nem csak a tornában, szerintem az egész élsportban nagyon nehéz gyerekeket toborozni, főleg a mai világban, amikor ez az online tér, ez megnyitott mindent, és sokkal egyszerűbb az IT irányába elindulni, mint az, hogy te kőkemény, verejtékes munkával elérjél valami eredményt magadnak, de ezen a klubok, a szövetség is dolgozik, de legfőképpen a klubok része az, hogy a toborzás megtörténjen, és hát csábítóvá tegyük a sportágakat. Ugye részünkről, szövetségi szintről nézve az a legfontosabb, és talán azzal tudjuk a legközelebb hozni az embereket, hogyha eredményeink vannak. Mert ugye egy-egy eredmény azért az vonzza a civil embereket, a közönséget. Ugye én is azt hallottam, hogy London után a sikeremnek köszönhetően, vagy a sikereinknek köszönhetően olyan klubokba is jelentkeztek kisgyerekek, kisfiúk, ahol egy az egyben csak női torna volt. Például Szombathelyen férfi szereket kellett beszerezniük, mert hogy annyi kisrác jelentkezett tornára az eredményemnek köszönhetően, hogy át kellett alakítani, át kellett struktúrálniuk a klubot. Úgyhogy lényegében ez inkább klubszintű dolog, de mi is most már azért elég régóta a kezünkben van egy óvodai program, mert azt látjuk és azt szeretnénk véghez vinni, hogy igenis ne csak beszéljünk róla, hogy a torna egy alapsportág, mint akár az úszás vagy az atlétika, hanem ténylegesen ott legyen az óvodákban. Mert ahogy említetted, én is 4,5 éves voltam, amikor elkezdtem, és nagyjából ez a 3-tól 7 éves korig van az, hogy érdemes elkezdenie tornázni a gyerkőznek. Nyilván vannak extra példák, az én pályafutásom alatt is volt olyan edzőtársam, aki 8-9 évesen kezdte, és be tudta hozni azt a lemaradást, de ugye pont ez a 3-5-7 éves korosztály az, aki teljes mértékben alkalmas arra, hogy a tornát elkezdje, mert akkor kezd el kialakulni ugye az izomzatuk, akkor még a rugalmasságuk megvan, és így könnyebb elkezdeni velük tornázni, és az elején természetesen egy picit ilyen játékos jellegű foglalkozások vannak, bár nekem nagyon nagy csoda, hogy a tornateremben maradtam, mert konkrétan visszaemlékezve az első két hetem nekem arról szólt, hogy sírva mentem, sírva jöttem edzésről. Úgyhogy én nem nagyon akartam tornázni, nem egy sportolói családból származom, én vagyok az első élsportoló a családban, úgyhogy tényleg nekem hatalmas csoda volt, és szerencse, hogy a tornasport rám talált.
És hát az én szempontomból pedig, amit látok, hogy a tornászok azért jóval alacsonyabbak, mint te. Tehát nem az alacsony tornászok közé, vagy a méretes tornászok közé tartozol, hanem inkább a magasabbak közé, és hát valószínű az azért az okozhatott némi fennakadást, akár a pályafutásod elején, vagy a sérüléseknél a nem elkerülésben, mert azért megvan a súlyod, és azért van ott egy olyan sebesség, mozdulatsebesség, meg terhelés az egyes testrészeidre, a forgóidra, hogy valószínű ez egy más sportágat inkább jobban elbírt volna, mint a tornád, de valahogy mégis bent maradtál, de ezt kérdezni szeretném, és visszatérve a pályafutásodra, hogy benned volt ilyen fajta tudatosság, mert ugye mondtad, hogy sírva jöttél, sírva mentél, hogy ezt a szüleid nagyon-nagyon tudatosan szerettek volna téged bent tartani a tornába, hogy már pedig Krisztiánka, akkor te most tornász leszel?
Igen, hát akkor még ugye a mai modern szülőnek talán az a hibája, hogy mindenhez is értünk, és ugye már a sporthoz is, és bármihez, amire elviszük a gyerekünket, néha okosabbak vagyunk, mint az edzők. És azért abban az időben még vakon bíztak az edzőkben a szülők, és tényleg attól függetlenül, hogy úgy látták rajtam, hogy nem nagyon ment a szocializálódás a tornateremben, és nem éppen boldogan mentem és jöttem el. Ettől függetlenül bíztak az edzőben, és vittek edzésről edzésre. Ugye talán ez a hármas az, ami a legfontosabb, hogy ugye kell egy nagyon-nagyon jó edző, akinek akár a személye és a tudása megfogja a gyereket, illetve kell a szülő hozzá, hogy vegye a fáradtságot, amit te is mondtál, hogy azért ez egy hatalmas logisztika, és nagyon sok áldozattal jár szülői szinten az, hogy a gyerekünk sportoljon. Ezt átéljük szerintem mindannyian, akik szülőként sportra visszük a gyerekeinket, de maga az, amit kapunk a sporttól, azt az élet más területén nem kapnánk meg. És nem feltétlenül kell valakinek élsportolónak lennie, mert nem lesz mindenkiből olimpiai bajnok. És nálunk is, amikor a 32 fős csoporttal elindultunk, akkor egy idő után, egy jó másfél év után lemorzsolódtak a többiek, és mentek más sportágra, mert akkor még ugye a központi sportiskolában működött az, hogyha erre nem vagy alkalmas, pont amit te is kiemeltél, hogy alkatilag valaki nem éppen ez, mert a súlya, vagy a magassága, vagy egyéb dolgai nem a tornára alkalmasak, akkor az tovább ment judóra, öttusára, például Kassa Robert öttusázó, nagyon jó barátom, ővel együtt kezdtünk, átment öttusába. Ott ért el hatalmas sikereket, szóval, hogy azért van mozgástér szerencsére, de a torna annyiból jó, hogy az alapját megadja egy gyereknek, és onnantól kezdve bármelyik sportágra talán alkalmassá tud válni, hogyha ott is egy jó szakembert kap és megfelelő támogatottságot.
Kipróbáltál más sportágakat? Akkor? Vagy akár most?
Hát amikor elkezdtünk tornázni, ugye a KSI-ben nem volt nagyon más opció, a tornaterem mellett ott van az uszoda, úgyhogy egy napra átvittek a szüleim úszni is, hogy hát milyen jó lesz az a torna mellé, hogyha még úszok is. Hát ott például nem jó edzőt kaptam. Az oktató bedobott az 160-as medencébe, akkor láttam először ekkora medencét, gyereki, ahogy tudsz, fiam, hát nyilván nem mentem többet úszni. Úgyhogy nekem az egy rossz élmény volt. A mai napig úgy úszok, mint a Széchenyibe az idősebb korosztály, hogy így melltől fölfele kint vagyok a vízből. Bár az angol futamon láthattak egy picit fejest ugrani az emberek, de ettől függetlenül imádom a vizet, szeretem, de hogy az úszás azóta sem a legjobb hobbiaim közé tartozik, viszont maradtam a tornánál, ott meg sikerült egy olyan szintre, egy olyan életútat bejárni, amit el nem cserélnék el semmiért sem, és hogyha előről kellene kezdenem a sérülések ellenére is, mindent ugyanígy csinálnék.
Tehát akkor lényegében más sportágot nem is próbáltál.
Nem is most... nagyon fért bele, mert ugye eleve miután már elkezdtem eredményesebb lenni, utána a szerződéseim is olyanok voltak, hogy még hobbi szinten sem nagyon szabadott. Sítáborba is a főiskola miatt úgy mentem el, hogy titokban, csöndben, hogy meglegyen a kreditem. Úgyhogy a síelés az tetszett meg. Én, hogyha választhattam volna, én nagyon szívesen valami technikai sportot azért csináltam volna még, de hát az meg óriási költségekkel jár meg befektetéssel, ahhoz meg a szüleimnek nem volt anyagi háttere.
És most sem? Sportolsz mást? Vagy nem is gondolkozom másban kipróbálni valamilyen más sportágat?
Hát most amit nagyon-nagyon szeretnék, és azt a gyerkőccel együtt fogjuk elkezdeni, az a falmászás. Illetve hát most nemrég voltunk nyaralni, és ezt a paddelt kipróbálhattuk, ami szintén egy ilyen játékos kikapcsolódás, amellett, hogy nagyon fárasztó és trükkös játék. Emellett biciklizek, pingpongozok, szóval inkább ilyen hobbi szintű dolgok, meg hát ugye most már harmadik éve, hogy abba hagytam a sportot, hagytam magamnak egy olyan 2 év pihenő időszakot, mert tényleg 32 évig sanyargattam magamat, és úgy voltam vele, hogy tornázni már úgysem fogok, mert a vállam nem engedi, úgyhogy inkább akkor pihentettem a szervezetemet, és most kezdtem el nemrég egy 3-4 hónapja komolyabban így a konditermi edzéseket, tehát komolyabban a régi heti 10 edzéshez képest most van heti 2 edzésem, és akkor plusz még mellette, amit a családdal hobbi szinten mozgunk, de úgy kimondottan nagy terveim így sportágügyileg nincsenek.
Térünk egy kicsikét vissza az első nem sikerült olimpia és a sikerült olimpia közötti időszakra, hogy említetted, hogy nem tudtál örülni a világbajnoki ezüstéremnek, mert hogy az nem kvalifikált téged az olimpiára. Alapvetően az ezüst éremnek egy csapatsportban, vagy valószínűleg nálatok is, de ezt én nem élhettem meg ugye ez egy pontozó sportág, hogy más, tehát nem úgy, vagy én azt gondolom, hogy nem úgy van, vagy nem úgy lehet, vagy én nem úgy élem ezt így meg, hogy nem értek hozzá, és nem is volt ebben részem, hogy kikaptam valakit, hanem valaki több pontot szerzett, míg egy küzdősportban, vagy egy mérkőzésen azért te ott kikapsz, és úgy leszel ezüstérmes, és hát ugye megvertek lényegében, és úgy vagy egy picit szomorú az ezüstéren, aztán ez egy idő után majd tisztázolik, de ez azért nálad másképp volt, mert ugye te nem azt mondtad, hogy te kikaptál, hanem azt, hogy nem jutottál ki az olimpiára, tehát hogy így fogalmaztál, hogy azért nem volt kedves a szívednek ez az ezüstérem. Ettől függetlenül azért nem kis dolog egy világban a ezüstérem, azért nem minden nap akasztanak ilyet az ember nyakába. De utána elindult egy új időszak, és ugye, ahogy említettem, nagy elvárásoknak kellett, hogy megfeleljél már a pekingi olimpia előtt, mert hogy óriási tehetség voltál, és mindenki tudta és várta, aztán végül egy óriási kudarc volt mások számára is, hogy nem jutottál ki, nem csak magadnak, ezt hidd el. És utána kezdődött egy újabb 4 éves ciklus, hogy egyből neki tudtál állni ennek? Tehát azt mondtad, hogy na jó, akkor most akkor ennek nekiindulunk, és azt a Londont úgy csináljuk, ahogy kell.
Igen, hát nekem nagyon nagy szerencsém, hogy ugye akihez bekerültem, aki felfedezett edző, idézőjelben 2 év után ő kiment külföldre, és Kokóbához kerültem Kovács Istvánhoz, és tényleg a 32-ből 27-28 évet együtt csináltunk végig. És a mai napig tényleg olyan, mint hogyha a nevelő apám lenne, apa-fia kapcsolat volt közöttünk végig az egész pályafutásom alatt, és ez most is megvan. És akkor ott engem ő meg tudott győzni Stuttgart után, Peking után, hogy menjünk neki. És ráadásul úgy, hogy 2008-ban a pekingi olimpia előtt én Lozánban Európa-bajnok lettem. És ez is azt bizonyította, hogy ténylegesen, amit te is mondasz, hogy sokan várták, nyilván én is vártam magamtól azt, hogy ott lehessek Pekingben, és ez is csak azt erősítette meg, hogy nem véletlen az az irány, amit mi kitaláltunk, és működőképes. A kvalifikációs szabályok miatt lecsúsztam ennyi, de tovább kell mennünk, végignéztem az olimpiát, teszem hozzá, nem ez volt az egyetlen olimpia, amit ugye otthonról néztem, hanem Rio is így alakult. Viszont az a 4 év, ami Peking és London között volt, az egy hihetetlen csoda volt, mert tényleg akárhova mentünk, mindenhonnan éremmel, legtöbbször aranyéremmel tértünk haza, de ott is voltak pofonok, ott is megkaptam föntről is, hogy 2008-ban ugye Európa-bajnok lettem, lement az olimpia, aztán 2009-ben ott szintén Európa-bajnok lettem, a VB évvégén volt, Londonban ráadásul, ezüstérmes lettem, ismét egy kínai versenyzőtől kaptam ki, és ugye mindig megkaptam a pályafutásom alatt, hogy nyertem egy érmet, akár EB bronzérmet, jó, nagyon jó, de majd ha Európa-bajnok leszel, akkor az milyen jó lesz. Jó, Európa-bajnok lettem, nagyon szuper, de majd ha VB érmed lesz, az mennyire jó lesz. Ezüstérmes lettem, nagyon jó, de világbajnoknak kell lenni, és akkor hidd el, hogy még jobb lesz. Világbajnok lettem, jó, hát azért nagyon sok világbajnok van a magyar sportéletben, nagyon örülünk, nagyon nagy eredmény, hihetetlen dolog, de azért majd, hogyha olimpián ott leszel és érmes leszel. És hát ugye kijutottunk Londonba, ott London előtt is azért egy eléggé érdekes kvalifikációs szabályzat volt, akkor már elég volt dobogóra állnom lólengésben, viszont többszeren kellett tornáznom, kellett hozzá minimum 2-szeren egy átlagpontszámot elérnem, amit bevallok őszintén azért ez egy elég nagy meló volt számomra, hiszen 2002-től egészen 2010-ig, 2011-ig nem is nagyon többszereztem. Hébe-hóba nagyon, amikor kellett a csapatnak, akkor nyújtóztam egyet, de hogy nem voltam aktívan többszeres versenyző, és azért ez egy nagy feladat volt, de megcsináltuk. Ott voltunk Londonban, és Londonban döbbentem rá, vagy London után értettem meg, amiről a kérdés elején beszéltél, hogy igazából nálunk bemegy a 8 versenyző, abból bárki lehet olimpiai bajnok. Ezüstérmes, bronzérmes és adott esetben 8. És pont Lőrinc Tomi barátomnál értettem meg azt, amikor Londonban ezüstérmes lett, hogy miért nem tud örülni az ezüstéremnek, mert ott, amikor ők bemennek, akkor ott már valaki lesz a győztes a kettő közül. Nálunk pedig bemegyek, nyugodtan megcsinálom a feladatomat, ahogy kiemeltett pontozásos sportág, eléggé szubjektív, úgyhogy a bírókon is sok minden múlik, de Londonban felén billent a mérleg, független attól, hogy angol volt a legnagyobb vetélytársam Louise Smith személyében, de tényleg rá kellett döbbennem arra, hogy olimpiai bajnoknak lenni az egy hatalmas presztízs, de emellett nyilván a pályafutásom csúcsa, viszont egy óriási felelősség is onnantól kezdve minden, amit teszünk, minden, amit csinálunk. És nagyon érdekes volt, mert ugye veled is volt egy csomószor olyan találkozó, amikor nem értettem, hogy mi az a hatalmas tisztelet felém tőled, ami szinte hát nekem ti legendák vagytok, példaképek, és hogy ugyanezt kaptam tőletek, és ez egy érdekes dolog, hogy utána valaki mondta nekem, hogy hidd el, hogy azért van ez, mert hogy te egyéniben nyertél olimpiát, és hogy teljesen más, mint amikor egy csapatsport, az is egy óriási eredmény, de hogy ott ugye valamennyire azért szétoszlik a csapaton belül. És hogy akkor fogtam föl, hogy tényleg ez azért egy óriási dolog az élettől, hogy eddig eljuthattunk, és ilyen emberekkel ülhetek egy asztalnál, mint amilyen te is vagy, meg tényleg olyan emberekkel tartatok kapcsolatot, barátságot, akik számomra is példaképek, én Kolonistól is nagyon sokat kaptam, szóval, hogy azért vannak olyan legendák az életemben, akiknek örülök, hogy mellettem voltak, vagy egyáltalán ismerhettem őket.
Hát akkor a legendával folytatjuk innen tovább, Berki Krisztiánnal a zene után.
Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Is this some feeling? If you wanna leave, I'm with it.
We're up all night to get lucky. elállom az utat, és megszerezlek. Hihetetlen, hogy nem szeretlek. Nem szeretlek, nem szeretlek. De hogyha eltűnsz, megkereslek. Baby, baby, te nyomorult állat! Soha nem akartam különbet nálad! Mocskos idők szeretne kéne! A jövő itt van, sose lesz vége! Mocskos idők a sarokba bújva! Ugrálni akarok, vadul ugrálni. A nyomorult mennyeket akarom látni.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Női vízilabda.
A magyar női vízilabda bajnokságban a hazai klubok nemzetközi szinten is meghatározóak. Így a fordulók során a válogatott sztárjai és a legígéretesebb fiatal tehetségek csapnak össze. Az OB1-es mérkőzések garantálják a látványos gólokat, a feszült végjátékokat és azt a taktikai fegyelmet, ami miatt a magyar póló világszerte fogalom. Női vízilabda OB1 a Nemzeti Sportrádióban.
Készüljön fel az elmúlt 15 év legjobb zenei válogatására. Felidézzük a korszak felejthetetlen előadóival, köztük a Petőfi zenei díjjal elismert művészekkel, a legkedveltebb slágereket. Petőfi Popszínpad minden kedden 19 óra 30 perctől a Dunabirdön.
Műsorajánlót hallottak. Budapest
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Hát, hogy mostani vendégem Berki Krisztián olimpiai bajnok tornász fogalmazott, akkor vele, mint legendával, mert hogyha az olimpiai bajnokok legendák, akkor hát te is az vagy, Krisztián. Ott tartottunk, hogy soroltad az olimpiai bajnokok tömkelegét, hogy mikor velük találkoztál, hogy milyen tisztelet tudok veled szemben, és hogy mennyire más a világ egy olimpiai bajnoki cím után. Nekem az a tapasztalatom, és szerencsére van személyes tapasztalatom is ezzel kapcsolatosan, hogy amit említettél valóban, hogy mekkora felelősség az, hogyha valaki olimpiai bajnok, azért másnap ugyanúgy fel kell a nap. Tehát ugyanúgy kell dolgozni tovább. És bár olimpiai bajnok lettél, ezt te is megtapasztaltad, vagy megtapasztalhattad, hogy azt az olimpiai bajnoki címet sem adják oda, azért is meg kell küzdeni becsülettel, de érezted úgy néha, hogy úgy, egy picit, ugye említetted itt a London olimpia kapcsán, hogy bár nem te voltál hazaim, angol ellenfeled volt a legnagyobb riválisod, aki az érem várományosa volt, vagy az olimpiai bajnoki cím várományosa szeretett volna lenni. Érezted úgy néha a sportági sajátosságoknak köszönhetően, hogy elvettek, vagy hozzátettek ahhoz, amit te csináltál a szereken? Tehát amit te lehoztál a szeren, érezted úgy, hogy ez most plusz vagy mínusz volt Berki Krisztián számára? Hogy van olyan a sportágatokban esetleg, hogy úgy löknek be, vagy úgy löknek meg, hogy nem számítasz rá, vagy úgy fognak meg, hogy hát az nagyon rosszul esik, mert nem számítasz rá, hogy ennek így kéne lennie, és ha igen, akkor ezt így mondjuk hogy tudod kezelni azok után, hogy utána újra azon a szeren kell produkálni a lehető legjobbat?
Szerencsére azért kevesebb ilyen volt a pályafutásomban, amit úgy éreztem, hogy igazságtalan. Kettőt tudnék kiemelni, az egyik az még viszonylag fiatal voltam, és London előtt jártunk, ahol tényleg két olyan kínai versenyző ellenfelem volt, akik hát én el tudtam ismerni, hogy jobbak voltak, mint én, de azért néha le tudtam őket győzni. Ugye nálunk az ázsiai vonal volt a legerősebb. És volt egy világkupa kint Brazíliában, ahol első körben engem hoztak ki győztesnek, két kínai át mellettem a dobogon, ami egy hatalmas siker volt részemről. Meghallgattam a magyar himnuszt, majd kimentem a melegítőterembe, írtam SMS-t mindenkinek, hogy nyertem, és hogy mennyire jó volt, és hogy két kínai győztem le. És aztán egyszer csak jött egy kinti animátor, és jelezte, hogy jöjjek már vissza, mert hogy van egy kis probléma, hogy a kínaiak óvtak, és hogy nem az enyém az aranyérem. Felállhattam újra a dobogóra, végighallgathattam a kínai himnuszt, úgyhogy ezüstérmes voltam. De ezekből is azért föl lehet állni, meg nyilván az ember akkor dühös, meg egyebek, de azért mindenhonnan, hogyha föl tudunk állni, mert én is mindig azt mondom, hogy az az igazi bajnok, aki nem feltétlenül mindig csak a sikereknél tud bajnokként viselkedni, és másnap lemenni, és ugyanúgy melózni ezerrel, hanem igenis kellenek a pofonok, kell az, hogy a nulláról, vagy akár a mínuszból kelljen fölállnunk, mert avval tudjuk megmutatni, hogy igazi példaképpé tudunk válni, vagy adott esetben újra bajnokokká. Ugye megnyerni valamit nem nehéz, de megtartani talán még nehezebb. És ezek voltak azok a pillanatok.
Hadd kérdezzem meg, Krisztián, hogy így most már beszélgetünk egy jó fél órája, hogy vannak amúgy dükitörései? Tehát van, amikor valamit, most ezt muszáj volt, hogy megkérdezem, hogy van, amikor úgy valamit a földhöz vágnál, vagy valamit széttörnél, vagy kiabálnál, vagy vannak ilyen érzelmi kilengéseid? Vagy mindig ilyen vagy? Ilyen?
Hogyne, persze. Bár mondjuk az az érdekes, hogy ami az embereknek úgy tipikus, hogy mondjuk egy dugóban hisztisebbek az emberek autózás közben, vagy bármilyen szituáció, ott én azért kevésbé vagyok engem. Igazából a feleségem meg a kislányom az, aki ki tud hozni a sodoromból, úgyhogy ők azok, akik föl tudnak húzni, és akkor otthon néha ilyen olaszosan elpattan a cérna, de egy 5 perc után meg már röhögünk az egészen, szóval, hogy kevés olyan ember van az életben, aki föl tud húzni. Meg én tényleg próbálok nyugodt lenni. Hogyha olyan emberrel találkozom, aki jóval agresszívabb kommunikációban, mint én, vagy egyebek, akkor megvárom, hogy mondja ki magából, és akkor utána talán ugyanazon a hangnemben tudjuk folytatni, vagy adott esetben ott hagyom, mert érzem azt, hogy nincs értelme ennek a beszélgetésnek, mert nem vagyunk vagy ugyanazon a szinten. Próbálom azért ezeket a dolgokat kiszűrni az életemből, nyilván nem lehet stresszmentesen élni, főleg, hogy az adott pozíciómon is jelenleg sportigazgatóként a Torna Szövetségnél azért meg kellett tanulnom konfrontálódni, és sok esetben nemet mondani, és talán ez volt az egész pályafutásom alatt a legnehezebb, és talán ezt kellett megtanulnom, hogy nem tudok szétszakadni, nem lehetek ott mindenhol, úgyhogy vannak olyan dolgok, amire sajnos nemet kell mondanom, vagy önös érdekből, vagy egyszerűen tényleg időkapacitás miatt.
London után úgy tervezted, hogy akkor még ebbe bele fog férni még egy olimpia, nekiugrunk. Akkor már voltak sérülésed, vagy az még a nyugodtabb évekhez tartozott, amikor olimpiai bajnok lettél? Bár nem nehéz elképzelni, hogy vannak olyan tornászok, akiknek nincsenek olyan sérülése, amit visznek magukkal folyamatosan, görgetik maguk előtt, és ilyen-olyan módszerekkel próbálják ezeket akárcsak pillanatokra is kiiktatni, de hogy London után azt mondtad, hogy na most ezzel az olimpiai bajnoki címmel akkor megyünk tovább és csináljuk, és akkor teszünk még mellé valamit?
London után kértem egy nagyobb pihenőidőt, mert tényleg 2008-tól folyamatosan végigversenyeztük egy-egy hét, éves szinten egy hét pihenővel, úgyhogy London után egy picit éreztem azt, hogy töltődnöm kell, akkor ugye a feleségemmel le is zavartuk az esküvőnket igazából, úgyhogy akkor ott egy picit így mondhatom azt, hogy eltávolodtam a tornasporttól, de mindig tudtam azt, hogy folytatni fogjuk. Már az edzőm is megkérdezte egy idő után, hogy most akarok még tornázni, vagy nem. Mondtam, hogy persze, hogy akarok, de hogy még nem érzem azt a késztetést, hogy vissza tudjak jönni a tornaterembe. Nagyon türelmes volt a szövetség is, és az edzőm is. És hát igazából 2013-ban elkezdtük a felkészülést, illetve már előtte decemberben 12 végén elkezdtük a felkészülést. Hát EB-ezüstérmes lettem áprilisban, ami olimpiai bajnokként, európai bajnokként, világbajnokként nyilván viszonylag egy kudarcnak élte meg sok mindenki. Én nagyon örültem annak, hogy visszajöttünk, és újra ott vagyunk egy európai bajnoki dobogon. Teszem hozzá, megcsinált gyakorlattal, de egy pici hiba volt benne, és így ezüstérmes lettem. Aztán jött egy olyan pofon, ami szintén kellett, mert London után jött egy antwerpeni világbajnokság 2013 évvégén, ahol életemben először ilyen nagy versenyen leestem a szerről. Fel voltam készülve, tudtam a gyakorlatot, világbajnok lehettem volna simán, valamiért kihagytam és leestem a szerről. És nagyon érdekes volt, mert Kokóbával is leültünk a verseny után beszélgetni, és ő is csak azt tudta mondani, hogy kérdezte tőlem, hogy mit érzek, mit éreztem. Hát mondom azt, hogy készültünk, kész voltam, meg volt a gyakorlat, de hogy az a tűz, vagy az a sikerészség, ami London előtt megvolt, az nem volt bennem. És ő is azt mondta, hogy ugyanezt érzi, hogy nincs meg bennünk. És egy picit újra kellett értékelnünk a dolgokat, ráadásul akkor már a feleségem terhes volt, és rákövetkező 2011. január 22-én megérkezett a kislányunk Lia, ami ismét egy picit talán egy új motivációt adott az életemnek, mert nekem ez volt a nagy vágyam, hogy még lásson a gyerkőcöm tornázni, és Lia érkezésével vissza tudtunk kerülni ugyanabba a pozícióba, ugyanabba a sikerességbe, tűzbe, ami London előtt megvolt.
Pedig azért egy kis gyereke nem könnyebb sportolni, tehát reggel este edzeni, segíteni otthon a feleséget, azért ezek óriási feladatok, mert ugye akkor itt már nem csak egy sportolói léted van, hanem van egy férj és apa.
És apa, igen.
És akinek van gyereke, az tudja, hogy egy apa szerep az mennyire erős tud lenni, és mennyire fontos a gyerek, és meg tudja magát erőszakolni az ember, és és félre tudja tenni ezeket az érzelmeit, vagy ezeket az érzéseket az edzések idejére meg, hát akkor lényegében már nem is kell, de elindulni az edzésre nehéz, hazafelé indulni már könnyű, de elindulni az edzésre nehéz, nagyon nehéz elindulni az edzőtáborokba, nagyon nehéz elindulni versenyekre, és hát nagyon nehéz, viszont fontos dolog kikapcsolni a versenyidőszakára minden mást, mert minden, ami azon kívül van a fejedben, amiért te oda mentél arra a néhány percre, akár bármilyen sportágról is beszélünk, az csak akadályoz.
Igen.
Tehát, hogy ha nem csak az van tisztán a fejedben, akkor valószínűleg nem sikerül, ha nem sikerül, akkor pedig az már megbélyegzi a teljes jövődet, vagy akár, vagy de legalábbis éveket biztosan a jövőre nézve. Még egy olimpiai bajnoki cím adhat egy lendületet, de ugyanakkor, hogy említetted, hogy elmentél pihenőre, és akár nem is érezted azt a motiváltságot, amit szerettél volna. Viszont felismerted, hogy ez nincs meg, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, meg ennek a felelősséget, hogy ez jó lenne, hogyha visszajönne, és az meg megint nagyon nagyszerű dolog, hogy egy életváltozással, azzal, hogy született egy kis, majd ezzel megkaptad, és amúgy az is nagyon-nagyon szép dolog, hogy ugye a fejedben volt az, és említetted, hogy te szeretted volna, ha még ő lát téged tornázni, akkor ez hajtott téged tovább, hogy de ezt azért szeretted volna, mert hogy hát ha ő is kedvet kap ehhez, vagy azért, mert jó érzés lenne, hogyha aput még látná, és hogy megérteni ideje korán az, hogy ő azért sportolgatott valamikor, mert mesélni már utána, hogy mikor nem mutogatod az érmeket, de hogy én régen még mekkora tornász voltam, és nyilván nem így mondod otthon, de hogy így
igen.
Mesélnéd és mutogatnád a képeket, és a gyereknek fogalma nincs, mert lát egy érmet, meg fotókat, meg videókat, de hát ugye te az apukája vagy, és ezt így nagyon nehéz neki ezzel azonosulni, hogy jó, de ez lehet, hogy csak igen, hasonlít apura, meg jó az érem, mert ez az érem, ez neki csak egy tárgy, nem érzelmi kötődése nincs hozzá, hogy tehát, hogy szeretted volna, ha ő elmegy a sport irányába, vagy a sport orientáltság volt a szándékod, amit ezzel szerettem, vagy csak egyszerűen az, hogy aput lásd, vagy ez neked okozott volna egy jó érzést, hogy ő még lát téged aktívan.
Nekem első körben inkább az utolsó, hogy egy olyan erőt adott nekem az, hogy ő látott föntről, lelátóról engem versenyezni. Ez egy nagyon nagy vágy volt, és össze is jött szerencsére. Meg hát igen, neki ebbe érdekes mód bele kellett tanulnia, mert nem értette soha, hogy az emberek miért jönnek oda hozzám az utcán, akár gratulálni, vagy fotózkodni. Aztán emlékszem, hogy mikor már nagyjából fölfogta, 3-3,5-4 éves lehetett, hogy lögtem a hintába, és már ő is hajtogatta, hogy apa olimpia bajnok, meg nem tudom. Szóval, hogy azért ezek óriási dolgok az élettől, és nem volt soha vágyam az, hogy ő élsportoló legyen. Tudtam azt, hogy szeretném, hogy tornával kezdjen. Ugye a feleségem válogatott tekvandósként, VB negyedikként, még akár az is szóba jöhet a későbbiekben, de a tornát azt nagyon szerettem volna, hogy alapsportákként megkapja. De rá kellett ébrednem, és talán könnyebb volt sportoló szülőként azt mondanom, hogy nem az ő sportága egy fél év után, mint az, hogy jól ráerőltetni mindent, és talán ezt ki is szoktam, hogy talán a szülők abban tudnak nagyot hibázni, hogyha nagyon ráerőltetik a saját dolgaikat a gyerekeikre, és önmegvalósítunk a gyerekünkön keresztül. Nekem nyilván nem kellett, mert szerencsére eredményes sportoló voltam, de Liának nem a torna volt a sportága sajnos.
Azóta választott? Újat? Vagy választottatok neki újat?
Hát igazából a torna után elmentünk légtornára, ami a mai napig egy nagy szerelem sportág neki, nyilván ezt is inkább ilyen hobbi szinten, mozgás szinten űzi, fitkidezik mellette, volt egy lovagló pályafutásunk, de ott volt két esése, és akkor beláttuk, hogy ez neki, ő nagyon szenzitív gyerek, és nem feltétlenül tudja irányítani úgy a lovat, imádta meg minden, de a két esés után sajnos volt egy nagyobb esés, ami kéztöréssel járt, úgyhogy az ott nagyon megijedtünk. Úgyhogy a lovaglást abba hagytuk. Hát most ugye, amit említettem, hogy a közös falmászást, azt megpróbáljuk beindítani, mert amúgy meg egy jó alkatú gyerek, iszonyatosan erős a felső teste, és a feleségemnek köszönhetően ilyen eléggé vegyes gyerek, a felső teste tőlem, a lábait a feleségemtől örökölte, úgyhogy nagyon jó alkatú gyerkőz, de nem lesz élsportoló, ezt már most látjuk.
Viszont aput fogja motiválni a sportolás és a falmászás. Egy nagyon-nagyon szép, viszont nagyon nehéz sportág. És hát ugyanúgy, mint a ti sportágatokban az óriási önfegyelmet koncentrációt igénylő, úgyhogy van némi rokonság a két sporták között. De mielőtt még ebbe belemegyünk, hallgassunk egy kis Verki Krisztián zenét.
Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Közös élmények, a magyar sport legjava.
Meg kell húzni, és meg lehet még csinálni, mint hogyha ő lenne már jelő. És Magyarország az olimpiai bajnok. És igen, megvan az olimpiai bajnoki cím a hatodik helyről.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Dream away. We are legends.
Szám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
Én is író szeretnék lenni, mint te. És gondoltam, első lépésként jelentkeznék az író tanfolyamodba.
Egy regényben a szereplők karakterek, akik életre kelnek.
Életre kelnek.
Ha elég sokat tud róluk az író.
De én semmit sem tudok anyáról.
Akkor kutatnak kell.
Szóval, hogyha többet nem tudok anyáról, akkor életre kell.
Véletlenül írtam egy könyvet. Május 3-án 21 órakor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Két mérkőzéssel zárul a labdarúgó NB1 31. fordulója. Azonosították a washingtoni lövöldözőt. Fokozatosan enyhül a szél. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Mindkét bajnok esélyes csapat pályára lép ma a labdarúgó NB1-ben. Miután a múlt hétvégi bajnoki rangadón legyőzte a Ferencvárost, a Győrnek már a saját kezében van a sorsa, de a listavezetőre nehéz feladat vár a harmadik helyen álló Debrecen otthonában. A jelenleg 3 pontos hátrányban lévő FTC-nek sem lesz könnyű dolga a dobogóra hajtó Paks ellen. A Ferencváros-Paks mérkőzés 17, még a Debrecen-Győr összecsapás 7:30-kor kezdődik majd. A találkozókat a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Gazdag Dániel csapata a Columbus Crew magyar idő szerint ma hajnalban 2-0-ra legyőzte hazai pályán a Philadelphia Uniont az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban. A 30-szoros magyar válogatott támadó a 70. percben csereként lépett pályára. A Columbus a keleti főcsoportban a 8. helyen áll 10 forduló után. A magyar csapat 9-4-re kikapott az ötkarikás bronzérmes olasz kettőstől a Genfi Curling vegyes páros világbajnokság második fordulójában. A B csoportban szereplő Udvardi Palancsa Dorottya, Tatár Lőrinc összeállítású páros a tegnapi nyitányon 5-4-re maradt alul a finnekkel szemben. Ma 19 órától pedig a csehek ellen folytatja szereplését. Döntőbe jutott tegnap a honosított Bajcajev Vladislav a 125 kg-osoknál. A 74 kilós Kuramagomedov Murat pedig bronzéremért küzdhet ma a tiranai birkózó Európa-bajnokságon. Az EB zárónapjának döntős programját 17 órától az m4sport.hu oldalon, 18 óra 20 perctől pedig az M4 Sport Pluszon élőben láthatják.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Azonosították a washingtoni lövöldözőt. A 31 éves férfi Kaliforniából érkezett, és annak a szállodának a vendége volt, ahol a Fehérház tudósítói vacsoráját adták Donald Trump elnök részvételével. Az előtérben rohant el a biztonságiak mellett, és tüzet nyitott rájuk, de a bálterembe már nem jutott be. Feltartóztatták, és őrizetbe vették. Az incidensben a titkos szolgálat egyik ügynöke megsebesült, de már kiengedték a kórházból. Az uniós vezetők elítélték a washingtoni lövöldözést. Az Európai Bizottság elnöke közösségi oldalán azt írta, megkönnyebbülés, hogy Donald Trump elnök és felesége, valamint a résztvevők biztonságban vannak. Ursula von der Leyen hangsúlyozta, az erőszaknak nincs helye a politikában. Az uniós források hazahozataláról egyeztet Magyar Péter szerdán az Európai Bizottság elnökével. A leendő kormányfő Brüsszelben találkozik Ursula von der Leyennel, a Tisza kormány több miniszterjelöltje tegnap szintén az unió központjában egyeztetett a testület képviselőivel. Újabb fideszes politikus jelentette be, hogy nem veszi fel mandátumát. Bánki Erik regionális pártigazgató, Baranya legismertebb fideszes politikusa közölte, a jövőben azért tesz meg mindent, hogy közössége egyben maradjon, erősödjön és mielőbb vissza tudjon térni a kormányzásba. Orbán Viktor leköszönő kormányfő tegnap jelentette be, hogy visszaadja mandátumát, és nem vesz részt a hamarosan megalakuló országgyűlés munkájában. Az eddigieknél korábban már a jövő heti hosszú hétvégével elkezdődik a vasúti előszezon a Balatonnál. Május 1-től Budapestről és több dunántúli nagyvárosból közvetlen járatokkal lesz elérhető a régió. A tópart mentén pedig a vonatokhoz csatlakozó buszjáratok segítik a továbbutazást.
Közlekedés.
Több jármű ütközött az M1-esen Hegyeshalom felé az M0-ás csomópontjánál. A 18-as kilométernél a belső sávot lezárták, 2-3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Sok napsütésre számíthatunk, kevés fátyol és gomoly felhővel. Eső nem valószínű. Az erős, olykor viharos szél enyhül, holnap már csak gyenge légmozgás várható. Éjszaka 0 és 5 fok között alakul a hőmérséklet, de a szélcsendes helyeken hidegebb is lehet. Napközben 16-21 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Veszőket néha, pontot kell tenni, ha hátránál inkább csak előre menni. Kéne, mert vágyakból nem épült semmi, és nem kell csak bátorság, egy kis mák szemnyi. Hát hajózzunk együtt most, gondos szívek majd, rájövünk egyszer, hogy nehéz az élet, de annak éljünk, hogy lesz majd még egyszer, elképzelt hajnalból valódi reggel.
elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en. Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Falmászás közben is valószínűleg lehet zenét hallgatni, de így, ha visszatért a zenéről, Berke Krisztián olimpiai bajnok tornásza folytatjuk a beszélgetést, aki szemezget vagy kacsingat a falmászás felé, nem öncélúak, hanem a kedves lánya miatt, és hát ez, ahogy említettük, nagyon rokon, akár még rokon sporták is lehetnek. Ezt akkor nevezhetjük úgy, hogy ezt te találtad a lányodnak, vagy a lányod találta neked, vagy lehet, hogy ez egy új hobbid lesz, vagy tervezel ezzel valamit? Tehát, hogy kimozdulsz abból, hogy most így visszamész a sporták fel, mert ugye megbeszéltük azt, hogy ilyen kiegészítő sportágat nem nagyon űztél, mert egyrészt nem csináltál, aztán voltak a sérüléseid. Gondolhatjuk azt, hogy ez lesz egy olyan fajta aktivitás, amit egyrészt apa-lánya tud együttűzni, aztán majd jól le fog téged hadni, mert valószínű ügyesebb lesz benne, vagy fejlődőképesebb, mint te már elnézést. De hát azért vannak viszontos olyan adottságait, hogy te is jól tudjál falat mászni, hogy ezt nevezhetjük egy hobbinak is, hogy esetleg jövőben lehet ebből hobbid?
Én is ebbe bízok, mert ugye eleve az én sportágam az egy picit ilyen, ez az igazi magányos farkas sportág, főleg úgy, hogy én szerspecialistaként nagyon sokszor edzettem egyedül egy tényleg üresen kongó tornacsarnokban, csak én és az edzőm, úgyhogy én megtanultam ezt a monotonitást, tűrést, és a saját gondolataimmal ellenni, a saját dolgaimmal foglalkozni sportágon belül is, úgyhogy a falmászásnál is egy picit ezt látom, hogy mondjuk Liával, ha közösen mászunk, és amúgy így együtt vezettük rá egymást erre a dologra, mert ő eleve nagyon-nagyon szeret mászni, mint minden kisgyerek, ahogy megtanult járni, mászni, kúszni, akkor ő már nyomta ezeket a falmászásos játszótéri dolgokat is, és hát nekem is nagyon tetszik, mert láttam versenyt is belőle, illetve a múltkor voltam egy olyan eseményen, ahol kipróbálhattam a builder részét, és nekem nagyon tetszett, mert egy picit ugyanaz a saját testsúlyos dolog, bár kérdőjel még a vállam, hogy mennyit fog bírni, mert ugye nekem azért a bal vállamat ötször műtötték, és ez is volt a pályafutásomnak a vége, amiért ki kellett mondanom, hogy befejezem, úgyhogy meglátjuk, de azon leszek folyamatosan, hogy fejlődjek és élvezzem. Első körben hobbi szinten, aztán majd meglátjuk, hogy mi sül ki belőle.
És ha már elmentünk ebbe az irányba, és ugye az önmegvalósítást megkérdezni egy olimpiai bajnoktól mindig ilyen furcsa, mert ugye a Maszlói piramis csúcsa, hogyha valaki sportol, akkor olimpiai bajnoki cím az a teteje az önmegvalósítás lényegében, hogy de ennek vége. És így az aktív pályafutásod után van bakancslista, tehát van olyan, amit még nagyon-nagyon szeretnél, vagy már régóta tervezed, de még nem jött össze, vagy esetleg nem régóta tervezed, de most így, ahogy alakul az életed, most így azért szívesen megtennéd, vagy elmennél, vagy megtapasztalnád, mert azért a sportolói múlt az egy nagyszerű dolog, rengeteg munkával, rengeteg élményt is ad, tehát nagyon-nagyon sok mindent támaszként ad a elkövetkezendő jó néhány évtizedre, de azért van még jó néhány évtized, amit azért még illő lenne értékesen és aktívan és élménydúsan leírni, hogy gondolkozol ilyenbe, hogy mi az, amit így a jövőben szeretnél még csinálni, és motivál téged?
Hát igen, ugye a világéletemben a sportnak köszönhetően utaztam, és nagyon sok helyre eljutottam. Egyedül az afrikai kontinens, ahol még nem jártam. Ezekkel a bakancslistákkal eléggé óvatos vagyok, főleg London óta, mert ott egyszer bemondtam, hogy Besenyei Péterrel szeretnék repülni, hogy vele repültem volna, és hát rá két hétre megcsörrent a telefonom, és repültem Péterrel, amit ezúttal is köszönök. Bár nagyon nagy élmény volt, életem egyik legjobb dolga volt, de délelőtt repültünk, illetve reggeltől délig kb., és délután magzatpózban feküdtem otthon, annyira rosszul voltam tőle, de amíg fönt voltunk, hatalmas élmény, mint hogy ezekkel a bakancslistákkal inkább csak amit mondanék, hogy...
De mosolyogva mesélsz erről most is, úgyhogy olyan nagyon-nagyon nagy
nekem ez hatalmas volt. Hát én eleve ugye, ahogy említettem, a technikai sportok, az autóverseny, a rally, ott is kaptam már lehetőséget, de még nem tudtam élni vele, hogy egy pilóta mellé beüljek. Ugye a Forma 1 az nagy szerelem volt még Mihály Schumacher idejében, de azért ezeket az autós programokat nagyon-nagyon szeretem. A mai napig engem akár a dugóban lévő autózás is kikapcsol, mert akkor meg zenét hallgatok, el vagyok egy picit a saját dolgaimmal, gondolataimmal. Úgyhogy Péterrel nagyon nagy élmény volt repülni. Nem mondom, hogy fölmernék még egyszer ülni, De aki megteheti, az próbálja ki, mert tényleg hatalmas élmény volt. Úgyhogy most maradnék abban, hogy az a világ, amit én láttam sportolóként, azt jó lenne néhány helyszínen újraélni civil emberként, akár családdal, mert tényleg nekem Ausztrália, azon belül is Melbourne egy hatalmas élmény volt, és talán az az egyetlen olyan hely, hogyha el kellene költöznöm Magyarországról, akkor ott tudnék élni valahogy. Ott az emberek mentalitása, a színek, az egész ott lét, az nagyon-nagyon tetszett és szimpatikus volt. Ettől függetlenül az ázsiai régiót is nagyon szeretem, mert ott meg az a kultúra, az a tisztelet, ahogy egymás iránt vannak, hogy a takarítónő ugyanúgy meg van becsülve, mint egy ügyvéd vagy egy orvos. Azért ez egy fontos része az életemnek, mert én is úgy tartom, hogy attól függetlenül, hogy elértem valamit a sportban, és olimpiai bajnok lettem, és tényleg mondhatjuk azt, hogy a sportágunknak, vagy a sportnak, a magyar sportnak ez a csúcsa. Szerintem a tisztelet az egyik legfontosabb, és az, hogy a földön tudjunk maradni, mint ahogy nagyon sok bajnok társam szerencsére meg tudott maradni ugyanolyan embernek. Sokszor kapjuk, hogy úristen, olimpiai bajnokok vagyunk, de de ettől függetlenül ugyanolyan emberek, és ugyanúgy kell viselkedni, mint bárki másnak. Nyilván az élet bizonyos területén elértünk valamit, ami kiemelkedő.
És az arra az egy dologra vonatkozik, és egy olimpiai bajnok azért olimpiai bajnok véleményem szerint, mert neki azért, hogyha lehetősége adódik, már pedig ragadja meg a lehetőséget, vagy keresse meg a lehetőséget, akkor ott is bizonyítania kell. Nagyon szépen éled az életedet kifelé, amit említettem még a beszélgetésünk elején, hogy nagyon odafigyelsz, hogy mit kommunikálsz, és hogyan kommunikálsz magadról. Ez is egy tudatos dolog, mert végig, hogy beszélgetünk, én nagyon-nagyon tudatosan keretezed a mondani valódat, meg úgy tűnik, hogy ahogy eddig zajlott az életed, az is ilyen keretek közé volt szorítva, amiket tesz, azt meg magadnak, és ezt meg is teheted, és ez nagyon-nagyon jó. Ugye viszonylag azért az életed nagy része nyilvánosság előtt is zajlik, hogy ez is egy tudatos dolog, hogy ezt így építed magadban, hogy ez így, ez egy irány lehet, vagy ez csak egy ilyen tevékenység, amit csinálsz mellette, hogy ott vagy a tornaszövetségben, azért ott is van egy olyan jövőképed, amit valószínűleg tervezel, hogy látjuk Berk Krisztián jövőjét?
Én mindenképp úgy érzem, hogy próbálom építeni mind a két részét az életemnek, ugye a család a legfontosabb számomra, és tényleg az a hármas, amit mi alkotunk a feleségemmel és a kislányommal, talán ez az, ahova nagyon a külvilágot bizonyos mértékig beengedem, de azért erre tudatosan figyeltünk, hogy a magánélet az magánélet, és valahogy ismertek vagyunk persze, mert olimpiai bajnokok lettünk, és a sportnak köszönhetően ismerté váltunk valamennyire, de én még mindig nem érzem azt, hogy én celeb lennék, és hogy elindultam volna ebbe az irányba, és erre viszont tényleg tudatosan figyeltünk, hogy én nem akartam bulvármagazinoknak a címlapján szerepelni, amivel semmi baj nincsen, de nyilván arra van egy adott szegmens, akik ezt vállalják. Én úgy érzem, hogy olimpiai bajnokként egy teljesen más értéket tudok képviselni, vagy mást hozok a sportból, és amit közvetíteni tudok, mint akár egy influencer, vagy bárki más. Amellett, hogy ugye sportigazgatóként ott vagyok a szövetségnél, ami számomra egy nagyon-nagyon érdekes és egy hihetetlen kaland újra a sport után, mert tényleg valahogy próbálom azt átadni fönt is, és a lentieknek segíteni, amit az egész pályafutásom alatt megtanultam, és valahol még a magyar tornasport arcaként szerepelni, mert tényleg nagyon fontos, hogy az emberek tudják, hogy itt vagyunk, versenyzőink vannak, teszem hozzá, nagyon jó érában vagyunk, mert olyan versenyzői gárda van mellettünk, akiket nagyon jó segíteni, és érdemes is támogatni mindenben. Szerethetőek, kommunikatívak, meg tudnak szólalni a mikrofon előtt, kamera előtt, úgyhogy ez egy nagyon nagy áldás, hogy ez megvan nekünk. Emellett persze nyilván építem a saját dolgaimat. Mondhatom azt, hogy végzek ilyen influencer jellegű tevékenységet, de én inkább nagykövetként szeretek szerepelni, mert az úgy érzem, hogy ez egy más értéket képvisel, mint az, hogy csak posztolgatok és egyebek, de nyilván vannak ilyen jellegű együttműködéseim is. Hát ugye most vicces kimondani, de a szabadidőnek köszönhetően, hogy több időm van most így a civil életben, mint sportolóként volt, így több együttműködő partnerem van például, mint sportolóként. Ami valahol egy hatalmas felelősség, de nekem mindig az volt a legfontosabb, hogy ha emberileg tudok kapcsolódni valakihez, akkor együtt is tudunk dolgozni. Mint hogy az edzőmmel 28-29 évig a tornateremben együtt tudtunk dolgozni, mert emberileg is kapcsolódtunk, és a mai napig kapcsolódunk egymáshoz. Az együttműködéseimet is próbálom úgy megválasztani, vagy olyan emberekkel körbevenni magamat, akikkel tudom azt, hogy emberileg kapcsolódok, és együtt tudunk dolgozni, és egy közös értéket tudunk képviselni.
Szerintem Krisztián nagyon-nagyon jól képvisel egy dolgot, az olimpiai bajnoki címet, hogy ezt a szerepet nagyon-nagyon képviseled, és ez jól is áll neked.
Köszönöm.
És ha már legendának nevezted azokat, akik olimpiai bajnokok, akkor tudod, hogy te is legenda vagy, és ezt a legenda szerepet is nagyon-nagyon jól csinálod. Jól jön le mindahonnan, és jól is áll. Nagyon köszönöm, hogy ezeket a gondolatokat megosztottad velem, megosztottad a hallgatókkal, és hát nagyon sok sikert kívánok neked az életben, és továbbra is ezt az életvidámságot, ezt a fajta aktivitást, ezt a fajta tervezgetést, amit itt bemutattál nekünk, vagy amit megosztottál velünk, ezt bírd tovább csinálni, és azt a fajta kitartást, ami az egész sportpályafutásodat jellemezte, az ahogy látszik, ez nem hagyott alább. ebben sok erőt kívánok neked, jó egészséget, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál. A mai vendégünk Berki Krisztián olimpiabajnok, tornász volt. Krisztián, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Want you to show me what's living in your mind. Want you to show me what's behind those eyes. No need to hold back. Every smile carries a lie. Why don't you show me what's on your mind? I want your tears to stay. Let them run down and dance on your face. Soak up the night. Let them shine as they cry in the night.
Termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Hát ilyen